Jó reggelt mindenkinek! Nagy szeretete üdvözöllek titeket. A nevem Hamar Dávid, ahogy ezt az egyetlen információt átadta Józsi. Elég erősen felkészült. Szóval én Dávid vagyok, de régóta ismerik egymást a Józsival. Többször láthatatok már engem. Előfordulhat, hogy azon gondolkodom, hogy hogyan lenne ez jó. Ah, szuper. Így lehet, hogy sokkal jobban segít. Én úgyis ki fogok jönni, vagy nem tudom, tehát, hogy mozgok, jó? Szóval van, aki már láthatott engem, már többször voltam szabad szombaton, ilyen-olyan témákban, és van, akiket én is ismerek már közületek, de sok új arc is van. Amit rólam érdemes tudni, hogy budapesti lakos vagyok, lehet, nem igaz, Szentendrén élek, de alapvetően az életem folyamatosan Budapesthez kötődik, ott nőttem föl, belvárosi gyerek vagyok, 4 gyerekes fiú családba, ahol mi fiúk 4-en tértünk meg, körülbelül 2 éves időintervallumban egyszerre. Tehát először 2 tesó, aztán a másik 2 tesó. A szüleim 2-szer kaptak sokkot, ami még érdekes az, hogy itt voltam egy évet Vajtán, mert akkor, amikor én megtértem a Megdeszben, akkor én a Golgotába kerültem, mint gyülekezetbe, és utána itt is voltam egy évet Vajtán, úgyhogy nagyon érdekes most a gyerekszobában tartani az előadást, ez tényleg egy különleges felavatás. Ezen kívül én most az Agora Corvin nevezető gyülekezetnek vagyok a lelkésze, amit 7 évvel ezelőtt, most már lassan 8 évvel ezelőtt alapítottunk egy barátommal, Isten hívására, hosszú imádkozás után. Egy olyan budapesti belvárosi gyülekezetet akartunk alapítani, ahol meg van szólítva az emberek értelme is, meg a szíve is egyszerre, ahol el tudjuk érni azokat az embereket, akiket egyébként nagyon kevesen érnek el, akiknek mondjuk 1 vagy 2 diplomája van. Mindig gondolunk minden kisebbségre, minden csoportra a társadalomban, de azokra nem, akik mondjuk tanultak, és adott esetben nagyon-nagyon rossz a véleményük a kereszténységről, nagyon megvan a véleményük a kereszténységről, hogy őket hogy lehetne elérni. Mi ezen gondolkodtuk, úgyhogy a tagságnak a nagy része az általában volt megdeszes diákokból jött össze, és utána úgy kezdtünk el missziózni a Palota negyedben. Amit még lehet tudni rólam, hogy családos vagyok, 3 gyerekem van, és nagyon szeretem a sört, úgyhogy remélem nincs itt valami, nem tudom most ez mennyire releváns, de hogy sört főzök. Nekem ez nagyon releváns, hogy az egyik nagy hobbim, hogy főzöm a sört otthon. Volt olyan hely, ahol gyülekezetbe odajöttek, mielőtt tanítottam, odahajoltak, és azt mondták, hogy még hasonlatban se említsem meg az alkoholos italokat, és akkor azon gondolkodtam, hogy hát akkor már a bemutatkozást se tudom végigmondani. Jó, imádkozom, és akkor belevágunk. Istenem, köszönöm neked azt, hogy itt lehetek, és nagyon kérlek, Istenem, hogy az, ami most itt elhangzik, az legyen, jöjjön tőled, legyen formáló, legyen benne a te erőd, és szükségünk van, Istenem, arra, hogy megnyisd a szívünket és az elménket most erre a napra, és a holnapi napra, és add, hogy be is tudjuk fogadni, amit ezekből be kell. Amen. Van egy igerész a Bibliában, ami 2-szer is beütött nekem, hogy furcsálottam, és azért volt érdekes, mert hogy nem emlékeztem, hogy furcsálottam. Ez János evangéliumában az a teljesen agyon tanított rész, a 8. fejezetben, amikor a házasságtörő asszonyt odaviszik Jézus elé. Így hangzik. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állítottak, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki büntelen közöttetek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt, senki uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Számtalan előadást, igehirdetést, tanítást hallhattatok erről a részről, és Nem is a rész, a rész nem arról szól, mint amiről én most beszélni fogok. Egy nagyon nem pásztori, nem tanítói lépésre szántam el magamat a mai nap érdekében. Nem az igéből fogok kiindulni, hanem az igét ugródeszkának fogom használni. Tehát most egy teológiai professzor, vagy egy rendes igehirdető egy péklapáttal ütlen el engem, mert hogy ezt a részt nyilvánvalóan mindenki hallott már sok tanítás, hogy miről szól. Ami nekem feltűnt, az az, hogy utána néztem a törvénynek. Lent meg tudjátok nézni, ez a legegyszerűbb, itt vannak a lábjegyzetek ugye a Bibliánkban, és akkor ott megnézitek azt, hogy melyik részt írja oda, és azt írja, hogy 3 Mózes 20. 3 Mózeshez 20-hoz odalapoztok, és egy nagyon érdekes dolgot találtok ott, a törvény. Ha valakit férjes asszonnyal, 3 Mózes 20-10, ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halál lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Hogy amikor elolvastam ezt a részt, azon gondolkodtam, de hol van a férfi? Hol a férfi? És utána odalapoztam, és oda volt írva ehhez a mózesi törvényhez, hogy hol van a férfi? Tehát ezt már egyszer felfedeztem. Úgy tűnik, hogy ez kétszer is melbevágott engem, hogy miért nem viszik oda a férfit? Hogy lehet az, hogy itt van egy tök világos helyzet, mind a kettőt meg kell kövezni. És van egy társadalom, amelyik azt mondja, hogy mi szemet hunyunk a férfi bűnei felett, mi szemet hunyunk a felett, ami a férfit illeti, próbáljuk őt védeni, és ne essünk neki a nőnek. És állítsunk csapdahelyzetet Jézusnak. Azért fontos ez az igerész, mert egy fordított társadalomban élünk. Az én véleményem az, amit mindenkinek teljes szívemből tudok mondani, hogy a férfi társaim bajban vannak. Egy olyan kultúrában élünk, ahol a férfiakat érdeplik középre. A nagy kérdés, ami nekem mindig foglalkoztat, a férfiakkal kapcsolatban most, a mai kultúránkban az az, hogy hol vannak a nők. Nem az, hogy hol vannak a férfiak. Egy olyan kultúrát képzeljetek el, ami pont ugyanúgy viselkedik, mint az antik kultúra, csak akkor egy nőt vittek oda, és a férfit védték. A mai kultúra előbb térdepeltetlene oda egy férfit, és nem kövezné meg a nőt. Nem divatos ma irgalmat adni a férfinak. A férfi elnyomó, tehát el kell nyomni. A feminizmus az egy közhely. A feminizmusra annyit kell tudni, amiben nem fogunk most belemenni, hogy az nem egy mozgalom, ezt egyszer egy professzor mondta nekem az egyetemen, ahol teológiát tanultam Angliában. Hogy a feminizmus az az, amiben már élünk. Az, hogy elindult egy mozgalom, nagyon fontos és nagyon érthető, szerintem sok szempontból, akár a kereszténység szempontjából is értékes dolgokat tűzött az zászlajára. Majd ez a dolog átment a társadalomba, és bizonyos dolgok megváltoztak. Majd utána ez a dolog a mi kultúránk része lett. Nagyon sok minden, amit a feminizmust elért, az már neked meg nekem közhely. Nem pedig mozgalom, mi ebben élünk. De van egy radikális szárny a feminizmusban, a mai napig működően, ami azt mondja, hogy én mozgalom vagyok, a kultúra még nincs készen, tovább kell ezt tolni, és nyomni kell a prést, mert a férfiakat nem szabad hagyni. Van egy nagyon érdekes videó, nők mennek nagy táblákkal Kanadában, és az van a táblákra írva, hogy rape culture. Ez egy megerőszakolós kultúra. És mennek kin, és kiabálják, hogy le a rape culture-el, és meg kell változtatni ezt a kultúrát, mert ez a megerőszakolások kultúrája. És oda ment hozzá, van egy Lauren Southern nevezetű szőkenő, egy 20 éves lány, inkább azt mondom, 21 éves lány, hihetetlen brilliáns agya van, fantasztikus youtuber, és ő neki kihulik minden haja az ilyen dolgoktól. Oda ment egy mikrofonnal ezekhez a hölgyekhez, és azt kérdezte tőlük, hogy voltatok már Zambiában? Voltatok Eretriában? Elhagytátok már Kanadát? Amikor arról beszéltek, hogy milyen egy rape culture, akkor voltatok már egy olyan kultúrában, ahol tényleg a nőknek semmi szava nincs? Miért mentek ki? Mi az, amit még el akartok érni? És nagyon sokszor, ami mögötte van, az már nem valamilyen dolog a nőknek, hanem valami a férfiak ellen. Utána van egy másik téma a kultúrában, amit zászlóra szokott tűzni. Ugye ez az, amiben mi élünk férfiak. Hogy kevesebb fizut kap egy nő, fizetést kap egy nő, és akkor ez megy reggeltől estig a híradásban. Akkor mennek azok a cikkek folyamatosan, hogy mennyi az aránya a nőknek ebben is abban a munkahelyben, ebben is abban a munkakörben, itt is abban a pozícióban. Volt egyszer, amikor megjelent a 444.hu egy cikk, aminek az volt a címe, hogy a kormány megmutatta, hogy mennyire tartja a nőket, és volt egy fotó arról, hogy hány nő van a kormányban, ugye, és ott volt egy darab nő. És akkor tehát nem, itt most nem a kormány mellett vagy ellen beszélek, hanem csak egy nagyon érdekes volt, hogy valaki számolgatta. Ugye emlékeztek arra, hogy a kanadai kormány azt mondta, hogy ugyanannyi nőnek kell lenni, mint amennyi férfinak. A spanyol kormány ugyanazt azt mondta. Nem a kompetencia, nem a szakma, nem az elért eredmény, semmi nem számít, a nemeket nézni kell. Na most ezek után írta a 444 ezt, és emlékszem arra, hogy nekem volt egy fotóm a 444.hu szerkesztőségéről, amit egyszer egy ilyen születésnapi partin fotóztak le, hogy összejött a 444.hu szerkesztősége, és ott volt 25 darab férfi és egy darab nő a szerkesztőségben. És közben, és az egy darab nő ott állt hátul, próbált így valahogy így lábujjhegyre állni, tehát az egész felvetés, hogy számolgatjuk, hogy mennyi, az annyira fura volt nekem, hogy ők számolgatnak. Beküldtem ezt a képet egy kommentbe, a feleségem nevén, az egy másik téma. Tehát azt mondta Jézus, hogy legyünk okosak, de kígyok, ez az a rész volt. És akkor beküldtem a feleségem nevén a képet, és akkor nem rakták ki. Először csak nem engedték a posztot megjelenni, aztán az egész cikket törölték. Nekem akkor lett az a véleményem, hogy őket nem veszem már komolyan. A férfi, vagy az, ami a férfihez kapcsolt tulajdonság, nagyon sok esetben a kultúrákban negatívan jön elő. És lehet, hogy valaki nem így érzi, de nagyon sok férfi így érzi, főleg 40 év alatt élő férfiak érzik így. A fiatalabb generáció, akik már a rendszerváltozás után kezdtek öntudatra ébredni, és tanulták meg azt, hogy hol a helyük a világban. Az erő az elnyomással lett összekapcsolva. Az agresszió az erőszakkal lett összekapcsolva. A férfi az irányíthatatlan, az irányíthatatlanságnak, a rombolásnak veszélyes dolgokhoz köthető dolga. A férfiasságot nem szabad túlságosan engedni, mert veszélyes. A harc az, ami a háborúhoz vezet. Ez a férfiak világa. És az, ami érdekes, az az, hogy nagyon keveset beszélünk a férfiról. Tehát az, egy olyan kultúrában élünk, amikor egy férfi azt érzi, hogy minden kisebbség, minden nemi kisebbség, minden népcsoportnak van aktivistái, vannak jogi szervezetei. Azt látjuk, hogy beszélünk arról, hogy mit jelent az ő identitása, annak az identitása. Viszont nagyon sokat beszélünk arról, és lehet, hogy nem mindig jó kontextusban, hogy mit jelent nőnek lenni, vagy mi lehet, vagy mivé válhat egy nő, vagy milyen lehetőségei vannak egy nőnek. De ha belegondolsz, és becsukod a szemedet, alig beszélünk arról, hogy de mi a férfi. Ha viszont beszélünk arról, hogy mi a férfi, akkor inkább arról beszélünk, hogy mi ne legyen a férfi. Ne legyen ilyen, ne legyen olyan, ezt ne csinálja, abból vonuljon ki, itt legyen többet engedő, ott ne diszkrimináljon. Egy férfi ezt látja, és ott áll, és nem tudja, hogy ő mitől, micsoda. Ez a mi kultúránk. És az van, hogy senki nem szeret egy rossz és lenézett bandához tartozni. Olyan az ember, ilyenek voltunk a gimiben is, emlékeztek, hogy abba a csoportba szerettem tartozni, amelyikben ott vannak a vagányok, és oda csapódni. És a bénák csapatához, a bénákhoz tartozni senki nem szeret. És nagyon, van egy olyan, hogy nincs egy ilyen csoporterő a férfiakban, hogy oda jó tartozni, mi vagyunk a férfiak. Nem jó férfinak lenni a kultúránkban. És lehet, hogy sok férfi most erre rádobban, mert sok nő meg azt gondolja, hogy de hát miért? Már 90-es években, amikor én voltam srác, és akkor mi voltunk, ugye a tinik, meg én akkor voltam 20 éves, tehát nekem mindig a Guns N' Roses a világ vége, meg a Jamiroquai, meg én ezek, tehát én nem értem a mai zenét. Szóval ebben a világban főnőve is azt láttuk, hogy Spice Girls, Girls Power, emlékeztek? Talán volt egy ilyen, és ez akkor még csak gyerekcipőben járt. A populáris kultúrában teljesen megváltoztak a dolgok azóta. Ma már ugye simán elénekel, azt hiszem Selena Gomez, de lehet, hogy Jennifer Lopez, valamelyik lány azt, hogy én nem viszem ki a szennyesed, nem vagyok az anyád. Erről ír egy popslágert, és világhíres popsláger. Biztos emlékeztek, aki ismeri a popslágereket. Ez nem tavaly ment. Amiben szépen leírja, hogy milyen egy férfi. Otthon ülsz, és oké, lehet, hogy van benne igazság, de hogy megint csak ezt kapjuk. Ez az egyetlen csatorna, és ez az egyetlen gondolat, hogy milyennek ne legyünk, vagy milyennek vagyunk, amikor rosszak vagyunk. Nem sajnálhatom magamat, holnap már rájöttek arra, hogy férfiaknak nem sajnálat kell, hanem két nagy büdvös pofon, csak annyi, hogy át kell néznünk, hogy mi az, ami most itt van nekünk a világban. Ugye most már ott tartunk, hogy muszáj megcsinálni sorozatokat úgy, hogy csak nők legyenek benne. Ugye nekem tényleg nagyon nehéz volt a Ghostbusters-t, a szellemírtókat megnézni, úgyhogy csak nők vannak benne. Nem azért, mert lenézem a nőket, csak nem is értem a koncepciót. Vagy az Ocean's Eleven-t megnézni, hogy csak nők vannak. Nem értem a koncepciót. Azt megértem, hogy legyen női, férfi főszereplő. De mi ez a, megyünk oda, át az ingába. A populáris kultúra nekem ott ütötte ki a biztosítékot, illetve ott látom azt, hogy tényleg van egy nagyon komoly elmozdulás, ahol a férfiak nem kapnak üzenetet. Amikor megnézitek, hogy milyen mesék jönnek ki. A Merida, ő bátor. Ő nem megházasodni akar, és nem hercegnő akar lenni, ő győzni akar, ő medvét akar leölni. A Ferdinánd a bika pedig virágot szeretne szedni, és nem akar toreador lenni, és nem akar bika lenni a toreador, nem akar megküzdeni, és gyűlöli a küzdelemnek a szavát is. És megnézitek a Ferdinánd a bikát, és azon gondolkodom, hogy a gyerekem ezt fogja megnézni a fiam, hogy a Ferdinánd a bika az egész élete arról szól, hogy hogy ússza meg a harcot, hogy lehessen egy egyszerű szelíd bika, aki majd csak szagolgatja a virágokat, majd beszélünk egyébként arról, hogy a szelíd nem is ezt jelenti. De hogy látszik az, hogy a kompetencia megy át, tehát azt mutatja be egy rajzfilm, hogy igen, van kompetens nő, és azt, hogy egy férfinek nem kell kompetensnek lennie, nem kell. Ha férfi, akkor nézzétek meg, hogy hány olyan film van, amikor az szuperhősös vagy fantázi. Tehát a mi világunk, nem a mi világunkban férfi valaki, hanem egy elképzelt világban. Egy másik világban. Ott szuperhős egy férfi, ott valamit tehet. Ha mi világunkban a férfi főhősök melegek, a férfi főhősök nem fehérek, hanem kisebbségek, vagy valamilyen módon a nőket segítik, és nem, már a filmekben is ez jön, és ez kap Oscar-díja. Matthew McConaughey is nem azért kapott Oscar-díjat, amikor eljátszott egy olyan férfit, hogy így néz az ember a kamerába, hogy hogy lehet így átadni egy kérges lelket, egy kérges férfi lelkét, hanem azért, amikor egy meleg texasi férfit játszott el. Azért kapott Oscar-díjat. És az van, hogy a férfiak el is kezdtek versengeni a kultúránkban, hogy hogy bizonyítsák be, hogy ők nem olyanok. Tehát elkezdődött egy olyan a kultúránkban, hogy cégek, cégvezetők, fontos beosztásban lévő férfiak, magas státuszban lévő férfiak bizonygatják, hogy ők a nők barátai, hogy ők szeretik a nőket, fölemelik a nőket, ők adnak lehetőséget a nőknek, őket a nők elismerik, és a nőket használják azért, hogy igazolják, hogy nekik van lehetőségük a világban élni. És ez mind azt is megmutatja, hogy a férfi ma, ha fölnő, és mondjuk én 40 éves vagyok, akkor a legtöbb dolog, amiben én megkaptam, hogy mit jelent férfinak lenni, az az, hogy hogyan viszonyuljak a nőhöz. Tehát a nő relációjában látom egyáltalán, hogy mit jelent férfinak lenni, amiben van ráció, mert ugye attól van férfi, mert van nő. Tehát ez a dolog, ez így működik az Isten teremtésében. Csak ez egy bármennyire fontos aspektus, ebből nagyon hiányzik egy aspektus, hogy férfinak. És az, hogy egy férfi mit gondol arról, hogy mit jelent férfinak lenni. A férfiak igazából nem tudják, férfiakkal nem beszélgetnek arról, hogy mitől férfi egy férfi. Régen a férfinak három tükör volt, amiben belenézhetett, és meg tudta találni a helyét, és meg tudta határozni, hogy ő mitől férfi. Belenézhetett Isten szemébe, belenézhetett a nők szemébe, és belenézhetett a férfiak szemébe, és ebből összerakta magát. Az édesanyja, az apám, az Istenem, a fiú testvérem, a harcosok, a feleségem, ezek mind ott voltak. Ma még egy keresztény férfi is jó esetben Isten szemébe néz bele a nőn kívül. De még sokszor, egy keresztény férfi is a nőkből építi föl magát, hogy mit jelent férfinak lenni. Hát ahogy a nőkhöz képes megpróbál meghatározni. És férfi társaságunk meg már egyáltalán nincs. Hol vannak a férfiak? Hol vannak a férfi találkozók? Hol vannak a férfi társaságok? Hol van az, hogy egyik férfi a másikat fölhatalmazza, hogy időt töltünk egymással, hogy beszélünk arról, hogy mit jelent férfinak lenni? És most azért kérem a türelmeteket, hölgyek vagy nők, mert tényleg arról van szó, hogy most ezt az egész témát úgy beszéljük át ma meg holnap, hogy egy picit beengedlek titeket, hogy betekintsetek, hogy hol tart nagyon sok férfinak a gondolata, a lelki világa, és mindehhez hozzá lehetne tenni, de a nők, és a nők, de viszont, de az egy másik történet, és az egy másik sztori, amiből ugyanúgy lehetne csinálni egy fantasztikus kétrészes előadást. Viszont a férfiakról ti is tapasztaljátok, hogy eltűntek. Egy gyülekezetben 60-40 a százalék arány, akkor az már jó. A férfiakat nehéz rávenni dolgokra. Nézzétek meg, hány nő szolgál. Nézzétek meg, ki szervezte ezt az egészet. Ki volt, aki a szálakat mozgatta? Egy férfi vagy egy nő? Most nem arról van szó egyébként, hogy ne lehetne az, hogy abban sokkal jobb sokszor egy nő, hogy megszervez egy ilyen, mint mondjuk a lila. Tehát én innen a lilára bíznám magamat, mint magamra. De hogy hogy látjuk azt, hogy eltűntek a férfiak, nem kezdeményeznek a férfiak, nincsenek férfiak. Zimbardo egy egész könyvet szentelt ennek, hogy hová tűntek a férfiak. És az a durva, hogy ez közben egy nagyon fontos visszajelzés a férfiaktól, hogy érezzük, hogy a társadalom nem kíváncsi arra, hogy mit jelent férfinak lenni. Arra most nem kíváncsi. Sok fontos és magasra helyezett téma van most a világban, de az nem téma, hogy mit jelent férfinak lenni. És nem igazán tudjuk, hogy ez mit jelent. Annyit tudunk a társadalomban, hogy a vidéki macsó vircsaft, meg a texasi vircsaft, hogy az arra a társadalom nagy többsége most már azt mondja, vagy legalábbis a városlakók, hogy ez egy kihaló félben lévő, de egyáltalán nem veszélyeztetett fa. Lehetőleg tűnjön el minél hamarabb ez a fajta típus. És az van, hogy azt elmondja, hogy mi ne legyünk a társadalom, azt nem mondja el, hogy mi legyünk. Tehát nagyon sok férfi van ott, hogy jó, ne legyek olyan, mint a texasi bunkó, ne legyek olyan, amit a társadalom annak tart, ne legyek olyan, mint a falusi bunkó, amit a társadalom olyannak tart. Mi legyek? Ja, arról nem szeretnénk beszélni. És a keresztényeknél ez egy nehéz kérdés, mert hogy mi nekünk van egy nagyon erős meggyőződésünk arról, hogy van férfi attribútum. Ugye ezzel fejezte be most a Józsi, hogy Isten mutassa meg a hatalmát, az erejét. Amikor erre gondolok, akkor nekem nem egy nő jut eszembe, hogy Isten mutassa meg a hatalmát, erejét. Az Isten hatalmát, erejét, azt belénk teremtette, és alapvetően nagyon sok mindent ebből a férfiakba. Erről holnap lesz szó. Úgyhogy Istenből is kevesebbet látunk, hogyha eltűnnek a férfiak. A keresztények nem szeretnék, hogy eltűnjenek a férfiak. És ott van egy ilyen, hogy a Szabados Ádám tette föl a kérdést, hogy akkor feministák legyünk, vagy macsók. Most melyik legyen egy keresztény férfi? Ugye az van, hogy ő ír egy, ez egy cikk, amiben ír arról, hogy egy nagyon érdekes dolog történt. Pont 100 évvel azután, hogy elsüllyedt a Titanic, elsüllyedt a Via Concordia. A Via Concordia nagy ilyen luxus hajó, még csak nem is elsüllyedt, hanem megdőlt, és a oldalára dőlt, és emiatt elkezdtek az emberek menekülni róla. És ami történt a Titanicnál, az az, hogy még a magasabb társadalmi, a ranglétán magasabban lévő férfiak is odaadták a helyüket az alacsonyabb ranglétán lévő nőknek és gyerekeknek, és ezért túlnyomó többségben férfiak haltak meg a Titanicon. A férfiak 80%-a veszett oda, a nőknek csak a 20%-a. És azért volt ez, mert kevés volt a hajó, a mentőcsónak. A Via Concordián mindenkinek jutott mentőcsónak. A kapitány mégis előbb hagyta el a hajót, a férfi kapitány, mint az utasok. Azóta már börtönben ül. A férfiak letaposták a nőket, és előbb hagyták el a hajót. És miért? Mert egyenjogúak. Mert már nincs férfi különbség, hanem feminizmus van. Tehát az van, hogy te meg én, a nő és a férfi ugyanazokkal a jogokkal, ugyanazzal a ranggal, egyenrangúak, egyenjogúak vagyunk. Vagyis, ha krízis helyzet van, hát én erősebb vagyok, bocs, de nincs semmi más okom, hogy megálljak, és ne tapossalak le téged, csak mert ugye a dolog az, hogy egyenlők vagyunk. Hát egyenlő versenyeztetés van, csak te gyengébb voltál, én könnyen tudlak hátra taszítani, kimegyek a hajón. Csináltak ez emiatt a Via Concordiánával kapcsolatban egy tesztet, egy ilyen ki kellett tölteni, hogy ilyen kérdőívet. És az volt a kérdés, hogy szerintetek, ez volt az olvasókhoz a kérdés, nem az Ádám, hanem egy cikkben, a Via Concordián a férfiaknak előre kellett volna engedni a nőket és a gyerekeket, vagy nem? Előre kellett volna engedni, nő vagyok, nem kellett volna előre engedni, nő vagyok, előre kellett volna engedni, férfi vagyok, nem kellett volna előre engedni, férfi vagyok. Így kellett válaszolni. A társadalom túlnyomó többsége úgy szavazott, hogy előre kellett volna engedni. Nem vagyunk elégedettek ezzel az új helyzettel. A férfiak problémáját nem tudjuk megoldani azzal, hogyha megpróbálunk eltüntetni a különbözőséget. De ha nem vagyunk se feministák, se macsók, akkor mik vagyunk? Ez a nagy kérdés. És erről fogok ma is beszélni holnap is, de ma még egy dolgon muszáj átverekednünk magunkat, amiben lehet, hogy én sokaknál nyitott ajtót döngetek, lehet, hogy másoknál nem. Mielőtt belemegyek abba, hogy mi vagy ki a férfi, meg kell tennünk az első lépést. Nekünk keresztényeknek is. És ez sok férfinak nehéz lesz, de lehet, hogy még több nőnek lesz nehezebb. És talán lehet, hogy nem is gondoltatok rá, de a társadalom azt üzeni, hogy nem tudunk megbocsájtani a férfinak, nem tudunk most irgalmazni a férfinak. És én meg azt mondom, hogy a férfiaknak most irgalomra van szüksége. Le vannak középre térdepeltetve, és meg kell nekik bocsájtani. Irgalomra van szükségük. És azért tudom, hogy ez nehéz, mert ronda, szívszorító bűnök terhelnek sok férfit. Mert a társadalomban azt is látjuk, ami elénk van, a szemeink elé van tolva, hogy micsoda bűnök történnek férfiak nevében. Ugye most kapcsoltak le egy rakás tizenévest, akik azzal szórakoztak, hogy nők fenekét fogdosták a nyílt utcán, és ezt fölvették a videójukkal, a telefonjukkal. Tudjuk azt, hogy vannak férfiak, akik nem férfiként viselkednek otthon, hanem állatként. Lehet, hogy itt ül valaki, akinek ilyen volt az apja, vagy ilyen a férje. Mit tudom én? Lehet, hogy valaki azt érzi nőként, hogy a munkahelyén lekezelik, csak azért, mert nő, mert tényleg. Vagy úgy bánnak vele, vagy úgy beszélnek hozzá, ami iszonyatosan sértő. Ugye nem kell csak elég elsétálni egy felállványzott ház mellett nőként nyáron, és akkor megkapod a megjegyzéseket. Rengeteg férfi pornózik. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy 10 férfi bejön a gyülibe, 9-ről azt gondolom, hogy pornózik. Ez az arány, hogy csak egy nem. Ennyire komoly probléma a férfiaknál. Én nem kérdezem meg, hogy valaki pornózik, én feltételezem, hogy férfiról, hogy pornózik. Sokakról hallunk, hogy visszaélnek a hatalmukkal. Ez van, ezzel van tele a média. Ugye producerekkel, hatalmasságokkal, vén trotty öreg politikusokkal, akik 20 évesekre dobálják magukat, és próbálják a hatalmukat is mindent megmozgatni, hogy szerezzenek maguknak még valakit. Hozzáteszem, hogy ne olvassátok el Dávid életének a végét, mert az nagyon rossz akkor, hogyha ezt nem szereted. Ugye ő azt mondta, hogy fázik, és akkor egy 20 éves lánya melengedte magát, de hát Dávid az nem ebben volt Isten szerint való férfiú, ez biztos. Ugye ágyba viszik a férfiak a gyakornokokat, és akkor még nem is beszéltem a megerőszakolásról, ami ugye az egyik legnehezebben megbocsátható bűn. Iszonyú nehéz megbocsájtani, és látom a feleségemen, hogy nehéz neki még keresztényként is azt mondani, hogy valaki, aki ilyet elkövetett, méltó Isten kegyelmére. Annyira felháborítanak minket ezek a bűnök. Nehéz irgalmat érezni és adni. De néhány dolgot el kell ezekről a bűnökről mondani, és el kell mondani arról, ami most a levegőben van. Hogy ezek nem kollektív férfi bűnök. Ezek azoknak a férfiaknak a bűnei, akik ezeket elkövették, és az egyik legfontosabb tanítása a Bibliának az az, hogy minden egyént a saját bűnei alapján ítélünk meg. Bazi nehéz ezzel mit kezdeni egy olyan társadalomban, amelyik szeret kollektíven bűnösöket és kollektíven áldozatokat felállítani. Ez egy áldozati kultúra. A másik, ami nagyon fontos, az az, hogy a bűn természeténél fogva torzulás. Tehát vannak férfi jegyek, vannak férfi attribútumok, amikben fognak a férfiak bűnössé válni. Ez teljesen természetes. A bűn egyik legfurább és legérdekesebb dolga a Bibliában az az, hogy hihetetlen gyorsan terjedt szét a világban. Hogy hihetetlen gyorsan rombolt le mindent. És azért, mert a bűn nem valami új dolog volt, amit a sátán kitalált, az egy jó dolognak az eltorzítása volt. És ezért az van, hogy rengeteg olyan dolog van, amit a férfiak elkövetnek, és akár azt mondhatnád, hogy az ő erejükből, az ő szerepükből csinálnak gonosz dolgokat. De ez nem a férfi szerepről és erőről mond el valamit, ez a bűn természetéről mond el valamit. És mondanom sem kell, hogy ezeket a dolgokat elítélik, nagyon sok férfi van, akik elítélik, rengeteg férfi. És azok a férfiak küszködnek és keresik a helyüket, mert ezek a tettek, amiket látunk a médiában, amit a társadalom fölhoz, ezek a tettek minket is elbizonytalanítanak, hogy akkor mi az, amit elfogadjak magamból, a bennem lévő erőből, a bennem lévő férfi jegyekből, mit fogadjak el? És az nagyon fontos látnotok, hogy a társadalom, de legalábbis a társadalom egy kisebbség szeretné szétteríteni ezeket a bűnöket. Azt szeretné, hogy rám is fröccsenjen valami, meg a férfira, aki melletted ül, fröccsenjen valami, ő is érezze rosszul magát, azért, mert mit csináltak férfiak férfiként. És fröccsenjen a férfiasságra, ha lehet úgy, magára. Ne tartsuk nagy dolognak azt, hogy valaki férfias, hanem mutassuk meg, hogy hányféle férfi lehet, és micsoda dolog lehet. És ugye... ebben nem megyek bele, csak hogy elég végignézni azt, hogy mondjuk egy ilyen Got Talent, ugye egy ilyen X-faktor, de főleg egy ilyen American Got Talent, vagy egy ilyen British Got Talent, hogyan változik az, hogy kik kerülnek a végére. Milyen tehetsége, mivel az, amivel oda tudnak jönni. És, És hogy változik a kultúránk, hogy mit lát férfinak, vagy mit lát, hogy milyennek lehetnek a férfiak. Lehetőleg legyenek nőiesek, vagy legyenek a saját nemük iránt vonzódók. Lehetőleg minden szempontból valahogy nagyon próbáljuk azt bemutatni, hogy nem jó a férfiasság. Az mind az, amit a Harvey Weinstein csinál, amikor producerként 20 évig nőket predátorként magához vesz. Ez a férfias, és ezt ki kell írtani a világból. És mivel a férfiak nem tökéletesek, itt akik itt ülnek, mi magunkba nézünk, mi elbizonytalanodunk. Sok férfi érzi úgy, hogy ráadásul, hogy azt akarják, hogy úgy térdepeljen a társadalomnak a közepén, mint bűnös, hogy még nem is követett el igazán nagy bűnt. Már nem kell, hogy valódi bűn legyen egy férfinak, hogy rosszul érezze magát. Én most tényleg a férfiak nevében beszélek, és lehet, hogy ne valaki nem így érzi, de nagyon sokan jelezték vissza, hogy ugyanezt élik meg. Beleegyezés nélkül próbált rámenősen hódítani. Ez már bűn. Holott ez valahol azért durva, majd erről beszélünk, hogy ez bűn lett. A munkahelyén inkább a férfiakra támaszkodik valaki, és ezzel negatívan diszkriminálta a női munkatársait, de ő csak a férfiakra támaszkodott. Ő nem csinált semmi mást. Ettől már lehet bűn. Valaki Trumpra szavazott. Már megvetés kísér. Kísérletet tett, hogy maga leengedjen egy nőt az ajtónál. Fizetni próbált egy nő helyett. Nem mosogatott, porszívózott és szabadított fel munka után otthon a gyerekfelügyelet alól. Többet mert keresni, mint én. Nem akart elmenni gyesre. Érzéketlen volt. Már megint a barátaival volt. Már ezek is be tudnak kerülni abba, hogy térdepelj le. Nem tiszteled a nőket. Nem figyelsz ránk. Nem vagy elég érzékeny. Látjuk, hogy vannak súlyos problémák és súlyos bűnök, meg azt is, hogy vannak olyan dolgok, amik nem bűnök, de már be vannak csatolva a bűnhöz. Be vannak csatolva a komoly problémákhoz. A férfi, aki Trumpra szavaz, az nem követel bűnt, de egy ilyen férfi nyilván tesz a nőkre, tehát érdekelt abban, hogy fenntartsa a férfi fehér felsőbbrendűség rendszerét, tehát támogatja a nők elnyomását. Ez egy gondolatmenet, megkapod napi szinten a hírekbe, és végül is te csak szavaztál valakire, és már nem vagy jó férfi. Ugyanezt teszi az is, aki nem ismeri el egy nő jogát, hogy kifizesse magának a vacsoráját. Van tényleg olyan, aki így gondolkodik. Van olyan, aki odajött hozzám gyülekezeti istentisztelet után, azért, mert egy illusztrációban a nő a konyhában volt, de nem is az volt a lényeg, és nem is volt tudatos. Hogy ne rakjam oda, mert ez diszkriminálja a nőket. Egy lelkész az igehirdetés után ezt is meg tudja kapni. Ezek olyan impulzusok a férfiak felé, ami azt mutatja, hogy nagyon be van szűkülve a tér előttünk, és nem kell, hogy megerőszakolj senkit, de végső soron egy ligába vagy azokkal. És veszélyes vagy. Húzódj vissza. És sok férfitársam küzd, és első lépésként irgalomra van szükségünk. És talán a legfontosabb érvem amellett, hogy miért van szükség a férfiaknak irgalomra, az, hogy pont láttunk már egy társadalmat, ahol a nők nem kapták meg ezt az irgalmat. Könnyen és nagyon, nagyon igazságtalan módon letérdepeltették a nőt, és a férfi nem volt sehol. Menjél, téged elengedünk. De hol vannak a nők? A Jézus nem sétált bele ebbe a csapdába. Ott állt egy férfi, ott állt egy nő, és körbe volt véve férfiakkal, és egy csapda volt, még le is írja a Biblia, ez egy csapda volt. És Jézus nem sétált bele, hanem azt mondta, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen közöttetek. És ez egy nagyon kemény üzenet, férfiként, szinte politikailag inkorrekt, hogy azt üzenem, és hogy ez az üzenetem a nőknek, a feministáknak, azoknak az aktivistáknak, akik sok egyenjogúságért harcolnak, és azoknak, akikre ezek hatnak, Hogy emlékezzenek, hogy mi mind bűnösök vagyunk. És azért nem tud és nem vethet egy nőt egy férfira követ, mert ő is bűnös. Ez Jézus egyetlen érve, amivel megmentette azt a nőt. És ez az érvet, ezt most is elmondaná. Az vessen rá a követ először, aki bűntelen közöttetek. Ugye, csak zárójelben, tehát hogy miközben beszélünk rengeteg bűnről, amit a férfiak elkövetnek, próbálj felidézni női bűnöket, amikben felháborodás van és komoly, komoly hadjárat van. Eltemett egy gyerek, akit nőt temetett el. A házártosan abúzált férfiak tömege, akik egyébként el vannak nyomva, és ezeknek pszichológiai le van írva, hogy milyen fegyver van a nők kezében, és hány házasságban van fordítottan a helyzet. Ezek nem politikai korrekt témák, és nekem Tapolyi Emőke mondta először azt, hogy Dávid, figyelj, a társadalomban a legelhanyagoltabb társaság, akikkel senki nem törődik, hogy nekik milyen bajaik vannak, az a fehér heteroszexuális férfi. És azt mondta, hogy hozzá alapjaiban, általában ilyen emberek jönnek. És, és azt látja, hogy ők sehova nem tudnak fordulni. De ők látják, hogy ők milyen bűnöket követtek el, de hogy közben ugye az a veszély van, hogy a nők nem látják, hogy ők milyent, és a férfiak pedig csak bűnösnek és rossznak, és a társadalomban elhelyezhetetlennek látják magukat. A férfiasság nem bűn. A világnak magabiztos, elhivatott, kompetens, hűséges, áldozatvállaló férfiakra van szüksége soha jobban, mint most. És nem szabad a férfiakat megtörni és legyőzni. Iszonyú nagy a kísértés, hogy halálra kövezzük most a férfiakat. És az a durva, hogy ezt úgy mondom el, hogy az egész kultúrák az ellenkezőjét állítja. Hogy ők nyerekbe vannak, ott ők hatalmasok, ők ott ülnek, és nem igaz. És ezért az a kérésem, és az a imám, hogy ne dobd el azt a követ, hanem álljunk egymás mellé. Ugye ez a durva, hogy a nőket és a férfiakat szövetségre teremtette az Isten. És eközben ugye, mindegy, és aközben azt látni, hogy a társadalom meg élezi a feszültséget a két nem között. Harcoljatok, és győzzetek. A férfiak nagy része apa nélkül, valódi irányzék, bölcsesség, minta, példa nélkül kerül bele a társadalomba. Ahol egy olyan társadalomban azt érzékeli, hogy nincs rá szükség. Amit várnak tőle, hogy egy végletekig érzékenyített társadalomban legyenek érzékenyek, megértők és társaságiak. Miközben a férfiak nagy része nem is ilyen. És amikor azt érzik, hogy ők nem tudnak ilyenek lenni, akkor azt érzik, hogy a legjobb az, hogyha kivonulok, mondja Zimbardo, kivonulnak, mert nincs rájuk szükség. Mondja Jordan Peterson, hogy ők ezzel nem érte, a férfiak egy része ebből kivonul, mert nem érzi, hogy szükség van, a másik meg nem ért ezzel egyet, és azért. És ő ellentmond, és kivonul. Elmegy, megcsinálja otthon a számítógépes játékát, és sorozatokat néz, és főleg a fiatal korosztályban, főleg Amerikában, de Nyugat-Európában is jön Magyarországra, iszonyatos mennyiségű férfi, munkanélkül, otthon, 30 évesen, beletemetkezik egy alternatív világban, ahol szükség van rá. Ahol férfi lehet. A Call of Duty-ban férfi lehetek. Ahol harcos lehetek. És van a másik férfiak másik része, akik adaptálják a társadalom elvárását, és társalkodó nők lesznek. Keresztények nagy veszélyben. Mi leszünk a társalkodó nők. A nők kedvenc és jó társai, akik tudunk beszélni. Nem tudunk kezdeményezni, nem tudjuk megkérni a kezedet, nem tudunk oda menni hozzád, de barcsi nők tudunk lenni. A férfiak válságban vannak. És nem mindenki. Látok ilyen maszkulinokat, akik nem. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy figyelj, Dávid, neked is vannak nehézségei, tölts több időt férfiakkal, ez volt, ami elindított ezen az úton. Például olyanokkal, mint a Büki Józsi. És amikor azt mondja itt, ahogy már vezeted néha azért a dicsit, abba is látszik. Te mit csinálsz, tudod? Hát kicsit lemaradtam izéval, tudod, nem ez, hogy figyelj, ne haragudj, kérlek, figyelj, ott egy kicsit, hogyha tudnál jobban jönni, az nagyon jó lenne, de nem azért, csak hogy eljel, te mit csinálsz? Na, hát ez egy férfi, igen, nem nagyon gondoltad túl, és nem vettétek rosszul, tök jó. Büki Józsihoz kell menni. És amit most mondok, az nehéz lesz, ezzel fogom befejezni. Ebben az építkezésben, hogy föl kell építeni a férfiakat, az irgalom és a megértés a nők részéről az az, hogy kimaradnak ebből a folyamatból. Iszonyú nehéz üzenet, hogy nem tudtok segíteni. Nehéz megérteni, de a legtöbb, amit egy nő tehet most, hogy nem szól semmit. Ha hagyja, hogy ne a feminizált társadalom, hanem a férfiak építsék fel a férfiakat. El kell indulni a férfi köröknek. Muszáj a férfiakkal foglalkozni. Én most már elkezdtük a gyűliben felfedezni dolgokat, hogy ilyenek már vannak. Vannak mozgalmak, ahol férfiak férfiakkal jönnek össze. Nem, és nem is dumálni. Összejöttünk múltkori alkalom után, amikor én ezt egyszer megtartottam, külön férfiak, külön nők, és ment a csevely, ment a nevetés, ment a sok-sok beszélgetés a nőknél. Ültünk egymással szemben a férfiak, és ja, igen, ez így van. És most? Most valamit csináljunk, mert hogy ezzel valamit csinálni kell, de nyilván nem fogjuk megbeszélni, mert az, ami a tökömet csináljunk, ha megbeszélünk. Megbeszélni nem tudjuk. A Megdesz táborban egyszer kiültettek 200 nő elé, diák elé, két férfi voltunk, hogy beszéljünk a férfiakról. És ők bármi kérdést fölrakhatnak nekünk. És hát nyilván mi volt a legfontosabb kérdés, mint ahogy itt is valószínűleg nagyon sok embernek a fejében benne van, hogy miért nem lépnek a férfiak, miért nem csinálnak majd, miért nem jönnek oda hozzám, miért nem udvarolnak, miért nem ez, miért nem az, miért nem amaz. És hogy próbáltuk nekik elmondani azt, hogy van, igen, van válság, probléma. És férfiaknak mondom, tehát férfiként holnap, mikor kezelésbe veszem a férfiakat, nekik sokszor egy pofonra van szükségük. Nem arra, hogy tényleg annyira nehéz, most ilyen a társadalom, tényleg, akkor most gyere, üljünk le és sírjunk. Nem, ilyen a társadalom. És? De ott vagyunk, ott voltak ezek a lányok, és kompetensek, szuperek, tudják, mit akarnak, érted? Egy ajtóval arrébb, meg 200 fiú, tudod, így ül már testtartásában is. Tehát, hogy ez... És akkor nyilván rengeteg kivétellel. És ott mondtam nekik, hogy figyeljetek, ebben nem tudtok most segíteni. És akkor mondtam nekik, hogy persze bátorítóak lehettek, de az a lényeg, hogy ne azt mondjátok neki, hogy miért nem léptek. Ha azt mondod, hogy te, egy nő azt mondja egy férfinek, hogy miért nem lépsz, akkor az azt mondja, hogy puhány vagy. Ha egy férfi azt mondja egy férfinak, hogy miért nem lépsz, akkor azt mondja, hogy szedd már össze magad töki, mert tökönverlek, indulj már, mert olyat kapsz. Ez egy férfi azt kihívásnak érzi. Ha a nő mondja, herélésnek, kasztrálásnak. Nem én mondom, szakemberek. Férfit, ez a legfontosabb. Ezt elmondtam ott is. Egy fiút egy nő hoz a világra, egy férfi csak egy férfi tud megszülni. Ez az alapszabály. És ez az, ami hiányzik a társadalomban, és ezért vagyunk bajban. Mert se apák, se férfiak, se kompetens vezetők, még a szolgálók is nők. És nem beszél arról, hogy a tanárok. Nem baj, csak hogy tehát ez a társadalmunk, egy ilyen társadalomban élünk, és ez egy nagyon összetett probléma, hogy jutottak oda a férfiak, hogy azt az egy dolgot nem merik megcsinálni, hogy figyelj, elmegyünk egy kávéra, tetszel, whatever, ennyit kéne mondani. És az van, hogy ezek után mondták, hogy ők a fali újságra majd írnak bátorításokat, a megdeszes lányok. Kimentem a fali újságra, hogy miket írtak, és az volt, hogy figyeljetek, lépjetek, menni fog, tök jó lesz. És elkezdték, végülis telerakták az egészet ilyen szövegekkel, és mondtam, hogy nem ment át az üzenet. Hogy ezért most sokkal erősebben fogalmazok. Nem tudtok segíteni, és nem tudtok olyat mondani, ami egy férfinak jó. Nem tudtok. Nekem, én azért vagyok most itt, hogy ezt a férfiaknak is elmondjam, hogy valamit ezzel kezdjenek. És a férfiak általánosan nincsenek jó bőrben, és a társadalom átmegy rajtuk, de ugye a nők sokat hozzá tudnak tenni ezekkel a mondatokkal, hogy tovább kasztrálják a férfiakat. És akkor, mikor én ezt elmondtam legutóbb, akkor a nők összejöttek, és akkor odajöttek a végén hozzám a csoportbeszélgetés után, és azt mondták, hogy ilyet te nem mondhatsz nőknek, hogy ne csináljunk semmit. Tehát, hogy ilyet egy nő nem tud csinálni, hogy semmit nem csinál. És ezt a feleségem is mondta, hogy ez az üzenet, ez így értelmezhetetlen egy nőnek. Tehetetlennek érzi magát, belső feszültsége van, jó, ne csináljak semmit. De az mit jelent gyakorlatban, hogy ne csináljak semmit? Szóval hogy kell nem csinálni? És akkor mondtam neki, hogy ezzel most, ez hogyan bogozzam ki, úgyhogy megkérdeztem őket, hogy akkor mondjatok néhány dolgot, hogy ti mire jutottatok. Hát mi elkezdtük, ugye a nők megoldjuk. Mi azt találtuk ki, hogy jó, hát akkor legközelebb engedem, hogy kifizessen nekem egy kávét. Na, hát ez egy egyszerű gyakorlati lépés, tök jó. Vagy a feleség azt mondta, hogy elengedem, menjen a barátaival. Eddig nagyon fogtam, de rájöttem, hogy ezt én nem csináltam tovább vele. Mondom, frankó, fantasztikus, ez egy nagyon fontos gyakorlati dolog, amit a feleségem megcsinált. De az egyik legérdekesebb az volt, mikor valaki azt mondta, hogy elismerem és megélem, hogy érzelmek mentén döntök, hogy nem vagyok mindig racionális, és a gyűliben is ilyen leszek. És azon gondolkodtam, hogy mekkora, milyen igazi női válasz, amikor valaki azt mondja, hogy jó, én most nő leszek. Ezt tudom csinálni, nő leszek. És hogy mert hogy ez volt a gondolat, hogy jó, igen, a férfiakra várjunk, hagyjuk őket, de hát én mit csináljak? Nekem kell elmenni és megszerelni azt a csapot. Én mit csináljak, amikor nekem kell kezembe venni, amikor már az apám se csinálta, és erősnek kellett lenni. És egyszer egy nő azt mondta, hogy jó, lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy felfedezem, hogy nem negatív a női tulajdonságok, nem negatívak. És ezt mondta a feleségem, hogy mondjam el a nőknek, ami egy másik előadás, ami nem fog tudni itt most beleférni. De ugye az egyik hazugsága még a társadalomnak az az, hogy iszonyatosan lenézi azt, ami a nő, azt is. A nőket szeretné férfiasítani, erősebbé tenni. Az a durva, hogy egy feminista világban még nem láttunk ennyi férfias nőt, ennyi kompetens nőt, ennyi olyan nőt, aki pont azzal nézi le a nőiességét, hogy erős és a férfiakkal harcol, és a helyükre akar lépni. És azt mondja, hogy azért, mert nő, a nőkért harcolok. Hát de most nyírod ki azt, amit nőnek hívnak. És anyának, akik anyák ugye pontosan tudják, hogy mennyire nehéz anyának lenni, mert becsülete sincs a gyerek. Nevelésnek. Semmilyen szinten nincs becsülete. És a kereszténység ebben tud egy sokkal jobb közeget teremteni, de az, hogy az elérzékenyül, és mondta a feleségem, hogy egy nő elérzékenyül, az gyengeségnek mutatja a társadalom. Ha egy nő érzelmi hullámzása van, azt hisztinek, pedig azt Isten teremtette. Majd holnap lesz róla szó, a férfit arra, hogy álljon, mint a világított torony, a nő meg, hogy hullámozzon. Megőrülnék egy olyan világban, mindenki ilyen stabil. Hát ez egy iszonyatos, unalmas világ lenne. A nők hozzák a hullámzást, a hullámzás ma hiszti. A gyengétség az kiszolgáltatottság. Az érzelmek mentén döntés pedig megbízhatatlanság. Pedig ezek Isten szerint jó dolgok. Hát az a durva, hogy sok nehéz 10 racionális nő között nekem férfinak racionálisnak lenni, hanem tökre hiányzik az érzelem. Az nekünk is segít a helyünket megtalálni. És az a durva az, hogy ne érzékenyüljetek el, ne hullámozzatok érzelmileg, ne legyetek anyák, vívjátok meg a csatáitokat, ne legyetek gyengédek, mindig hozzatok racionális döntést, ezt a nők mondják a nőknek, nem a férfiak. Tehát, hogy itt igazából ráadásul egy iszonyat terror alatt vannak a nők is. És ez egy külön tanulmány lehetne, de maradjunk a férfiaknál. Holnap őket fogom elővenni, ma itt befejezem. Az a zárszom, hogy imádkozzunk, és ne lépjünk bele ebbe a csapdába, hanem ebben a társadalomban iszonyú példát tudunk mutatni, ami a férfiaknak, a férfiasságnak, a melletted ülő fehér embernek, fehér férfinak. Meg tudunk bocsájtani, és férfiak a férfiaknak, férfiak saját maguknak, hogy nem vagyunk rossz ligában, férfiak vagyunk, ilyenek vagyunk, Isten ilyenek teremtett minket, csak fel kell fedeznünk, hogy ez mit jelent Istenben. Holnap lesz erről szó, imádkozzunk. Köszönöm neked, Istenem, ezt a reggelt, meg ezt a csapatot. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért, Uram, hogy komoly dolgokról komolyan beszélgethetünk, és hogy közösségünk van, hogy ezt mind közösségben élhetjük meg, tárgyalhatjuk meg, tanulhatunk egymástól. És kérlek arra, hogy a szünet után a csoportbeszélgetésekben légy jelen, vezesd a beszélgetőket, külön a nőket, külön a férfiakat. Add, Uram, hogy dolgozzon bennünk az, hogy mit jelent nőnek és férfinak lenni egy olyan világban, ahol ez meg van kérdőjelezve, és nagyon nagy szükségünk van rád, hogy most fölépítsd a férfiakat, hogy ebben tudjunk az egészséges irányba lépni. És imádkozom azokért a férfiakért, akik most itt vannak, hogy adj férfi társakat, adj egymásnak minket, add, Uram, hogy egymás szemébe is bele tudjunk nézni, és bátorítani tudjuk egymást, és meg tudjuk találni azt, hogy mit jelent férfinak lenni. Te nevedben. Amen.